Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Új európai törvényt ígért az illegálisan érkezők gyorsabb és hatékonyabb kitoloncolására az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen az uniós csúcs után arról is beszélt, dolgoznak az Ukrajnának szánt 35 milliárd eurós hitelen. Varga Mónika összefoglalója.
A migráció kérdése volt a csütörtöki EU csúcs egyik legfontosabb témája. Charles Michel az európai tanács elnöke a tanácskozás után azt hangsúlyozta, hogy európai választ kell adni a bevándorlás okozta problémákra. Elhatározás kell az Európai Unió határainak jobb ellenőrzéséhez, hogy komolyabban lépjünk fel az embercsempészek ellen és a migránsok hatékony visszaküldése és kitoloncolása érdekében, hangsúlyozta Charles Michel. A csúcs záró nyilatkozatába is bekerült, hogy a tanács a kitoloncolások megkönnyítése, növelése és felgyorsítása érdekében felkéri az Európai Bizottságot, hogy sürgősen nyújtson be új jogalkotási javaslatot. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt közölte, már a migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásán dolgoznak, ugyanakkor ígéretet tett az új európai jogszabályra. Jelenleg azt látjuk, hogy a jogszerűtlenül az unióban tartózkodóknak csak 20%-át küldik vissza a származási országukba. Azon dolgozunk, hogy ez javuljon, ezért a tanács ezzel kapcsolatban hamarosan egy új jogalkotási javaslatot fog benyújtani. 2018-ban már volt egy ilyen, de elakadt a parlamentnél és a tanácsnál, úgyhogy új javaslattal fogunk előállni a kitoloncolásokkal kapcsolatban, mondta Ursula von der Leyen. Az EU-n kívüli menekültügyi központok létrehozásával kapcsolatban megjegyezte, ezek kialakításában együttműködnek a Nemzetközi Migrációs Szervezettel és az ENSZ menekültügyi főbiztosságával. Az uniós csúcs másik fő témája Ukrajna és az orosz-ukrán háború volt. Charles Michel hangsúlyozta, a tagállamok támogatták, hogy az EU a G7 partnerekkel együtt eleget tegyen a júniusban vállalt kötelezettségüknek, és az év végéig közösen mintegy 45 milliárd euró hitelgaranciát biztosítsanak Ukrajna katonai, költségvetési és újjáépítési szükségleteinek támogatására. Az EU egy 35 milliárd eurós kölcsönnyújtásán dolgozik Ukrajnának, amit a zárolt orosz pénzeszközökből származó bevételekből fogunk fizetni. Az üzenet egyértelmű, Oroszországnak meg kell fizetnie az általa okozott károkat. Ezt Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke mondta, aki szerint Ukrajna hatalmas lépést tett előre az uniós csatlakozáshoz szükséges reformok teljesítése terén, aminek köszönhetően már több mint 12 milliárd eurót kapott az EU-tól, és várhatóan még az év vége előtt újabb forrásokat folyósítanak a számára. A csúcson a közel-keleti konfliktus is napirendre került. A tagállamok vezetői ismét azonnali tűzszünetre szólítottak fel Gázában és Libanonban, és egyetértettek abban, hogy a helyzet Gázában tarthatatlan. Az állam és kormányfők egy 400 millió eurós sürgősségi támogatási csomagot is elfogadtak a palesztin hatóság számára. Az EU szerint ugyanis a tartós béke a térségben csak egy stabil, erős és megreformált palesztin hatóság közreműködésével érhető el. Varga Mónika, Inforádió, 88,1.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének elemzése szerint egyre erőteljesebb fellépést szorgalmaznak az uniós országok az illegális bevándorlás leküzdésére. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
Egyre inkább radikalizálódnak az álláspontok nem csak Közép-Kelet-Európában, de Nyugat-Európában is, mondta az Inforádiónak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársa.
Természetesen itt nem szabad elfelejteni ugye egyrészt a földrajzi helyzettől függő politikát, hiszen egyes országok jobban ki vannak téve ennek a migrációs nyomásnak, mint mások földrajzi helyzetükből adódóan, illetve én szeretem azt is hozzátenni, hogy nem minden állam tartozik ugyanolyan felelősséggel a történelem felé, ugye itt a gyarmatosításra térnék ki nagyon röviden, tehát itt vannak olyan államok, például Franciaország, ezt megelőző évszázadokban gyarmatosított államokkal való viszonyát is érinti ez a kérdés.
De például a spanyolok a 2023 tavaszán elfogadott migrációs paktum előrehozatalát követelik, mondta Csepeli Réka. Egyértelműen súlyosbodott a helyzet az elmúlt másfél évben, tette hozzá.
Ursula von der Leyen pedig most a napokban intézett levelet a 27 tagállam vezetőihez, amelyben erőteljesebb és koordináltabb fellépés sürget az unió egészében. Tehát itt tulajdonképpen ez a migrációs paktum azt célozta meg, hogy egy közös fellépést mutasson az EU befelé is és kifelé is a migráció kezelésében, illetve itt elsősorban az illegális bevándorlók visszatéréséről, kitoloncolásáról van szó. Na most itt két megközelítéssel találkozunk. Az egyik az az, hogy mielőtt még bejönnének, akkor kéne kezelni a helyzetet, tehát kihelyezett hotspotok erről szólnak, a különböző tranzit államokkal való megegyezések ugye ezt célozzák.
Az Európai Bizottság elnöke felvetette azt is, hogy Egyiptomon, Libanonon, Tunézián, Albánián kívül Szenegállal és Malival is meg kellene kezdeni a tárgyalásokat, mondta Csepeli Réka.
A másik megközelítés pedig, amit a németek képviselnek elsősorban Olaf Scholzzal, az az, hogy a már bevándorolt, illegálisan bevándoroltakat nagyobb, erőteljesebb mértékben tudják kitoloncolni, tehát hogy ne jöjjenek vissza, illetve hogy megvalósuljon a kitoloncolásuk, hiszen ne felejtsük el, hogy EU-s szinten csupán 20%-uknál hajtják végre ezt a rendeletet. Franciaországban ez pedig csak 7-7%-ot jelent.
A migrációs paktum próbálja emberséges módon kezelni a kérdést, de nem biztos, hogy ez lehetséges, tette hozzá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézet.
A szlovák kulturális minisztérium szigorítaná a nyelvhasználat ellenőrzését és emelné az előírások megszegéséért kiszabható bírság nagyságát is. A tárcavezető azt állítja, hogy a nyelvtörvény tervezett módosítása nem a kisebbségek ellen irányul. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A szlovák kulturális minisztérium a nyelvtörvény gyakorlati alkalmazásának tapasztalataival indokolja a módosítás szükségességét, melynek célja az államnyelv státuszának megszilárdítása, a hatékony állami ellenőrzés garantálása. A tárca állítása szerint a jogszabály egyes rendelkezéseit sorozatosan sértették meg ugyanazok a személyek, ennek oka pedig az alacsony bírságok és az ellenőrző szerv korlátozott hatáskörei. A minisztérium állítja, nem a kis kisebbségek ellen irányul az államnyelv törvény módosítása, és nincs hatással a kisebbségi nyelv használatra. Újra az a helyzet, hogy a nyilvánosság egy része az ellenzék jelentős támogatásával indulatokat akar kelteni és kiélezni a helyzetet nemzetiségi kérdésekben. Szó sincs a kisebbségek elleni támadásról, csupán az államnyelv védelméről, jelentette ki Martina Simkovicsová kulturális miniszter. A tárcavezető szerdán találkozott Gyimesi Györggyel, a Magyar Szövetség korábbi alelnökével, hogy megvitassák a törvényt. A szlovákiai magyar párt szeptember végi tisztújítását követő külön utakat járó Gyimesi György úgy véli, a kulturális minisztérium úgy finomítja a módosítási javaslatot, hogy ne érintse negatívan a nemzetiségi kisebbséget, ellenkezőleg megvédi nyelvüket az amerikanizmusoktól. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás szerint képtelenség a kulturális minisztérium által kidolgozott nyelvtörvény, és nem támogatja azt a szándékot, hogy bírságot szabjanak ki azokra a jogi és természetes személyekre, akik nem a kodifikált szlovák nyelvet használják. A párt szerint a törvény a magyar kisebbség ellen irányul, és az 1990-es években rántja vissza Szlovákiát. A Magyar Szövetség csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatót a nyelvtörvény ügyében. A párt szerint a jelenleg érvényes jogszabály módosítása akkor lenne elfogadható, ha szigorítás helyett a Szlovákiában használt nyelvek egyenjogúsítására törekedne. Gubik László pártelnök elmondta, nincs szükség a törvény szigorítására.
Nem látjuk értelmét, és nem látjuk azt sem indokoltnak, hogy miért kéne kiterjeszteni a szigorításoknak a körét.
A pártelnök szerint az államnyelv védelme bőségesen elegendő jogi garanciával rendelkezik Szlovákiában. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az izraeli hadsereg csütörtöki gázai műveletei során likvidált három terroristát, az egyikük Jaya Sinwar, a Hamas politikai vezetője. Ignát Márk, Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát kérdezte.
Biztosan lehet mondani, hogy meghalt, hiszen azonosították, ő több mint 20 évet volt izraeli börtönökben, tehát volt róla bőven adat, volt DNS minta, tehát DNS minta is bizonyítja, a foglenyomata is bizonyítja, tehát ez azt jelenti, hogy ő egyértelműen az áldozatok között van. A helyzet az, hogy úgy sikerült, hogy jelenleg Rafah környékén, mert ez ott történt, komoly felszámoló műveletek folynak annak érdekében, hogy a tűzszakat megtalálják, illetve az ott levő Hamas terroristákat likvidálják. Na most ennek során elég furcsa és nehezen érthető, hogy a Hamas politikai irodájának elnöke tűzharcba keveredett, de hát ezek szerint mégiscsak előfordulnak fura dolgok, de azt lehet látni, hogy az izraeli hadsereg nem szándékosan ölte meg őt, vagy nem ezt mondják jelenleg, de nyilván ő is a körözöttek, sőt a megsemmisített terrorista személyek listáján szerepelt meglehetősen előkelő helyen. Hát véletlenül találták el, illetve tűzharc során ugye itt több ember volt nyilván az egész folyamatban, az izraeli hadsereg részéről is, és miután ugye észrevették, hogy ebben az épületben vannak, többen segítséget kértek, harckocsival megtámadták az épületet, gyakorlatilag hát teljesen szétlőtték, és ennek során, amikor megnézték, hogy mi van még az épületen belül, akkor találtak rá a holttestekre, többek között rájöttek, hogy ez nem más, mint Sinwar. Eztől kezdve nyilván megkezdődött az azonosítás. Érdekes dolog, hogy nagyon gyorsan reagáltak az amerikaiak is, tehát miután bizonyították, hogy kiről van szó, amerikaiak is reagáltak rá, és hát azt is lehet tapasztalni, és ez egy érdekes dolog, hogy a Hamas részéről viszont semmi nem hangzott el idáig. Tehát ők mélyen hallgatnak, nyilván most nagy a zavarodás a Hamas soraiba, hiszen a legfontosabb vezetőt ölték meg. Nem szabad elfelejteni, hogy Sinwar nagyon jó kapcsolatban van az irániakkal is, volt is, megvan is. Hát Izraelnek nem nagy barátja, ez tulajdonítható a börtönbüntetésnek is. A börtönbüntetésnek oka volt az, hogy megölt két izraeli katonát, illetve három olyan kollaborást, akik az izraelekkel együttműködtek, ezért négyszeres alábüntetésre ítélték. Csak amikor Galidot, Gilad Shali 2011-ben cseres során kiengedték a Hamas részéről, akkor a Hamas kérte, hogy Sinwart is engedjék szabadon. Így került szabadlábra, egyébként börtönben lenne.
Ugye Sinwart úgy is emlegették, hogy olyan Hamas Osama Bin Laden-e. Mit veszített vele most a Hamas?
Hát sokat veszített egyébként, ezt a CIA volt igazgató helyettese mondta, hogy most ez nyilván ezzel gyakorlatilag meg akarják egy kicsit erősíteni az izraeli hadseregnek a hírnevét, hiszen ez elég megtépázott még az ott tavaly októberi műveletek során előtt is, meg az alatt is, meg azután is voltak dolgok, de a helyzet az, hogy fontos vezető volt. Tehát a Hamasznak a politikai legmagasabb vezetője azért az egy komoly ember, tehát, de nem kell nagyon meglepődni, hiszen tudjuk azt, hogy megölték a Hezbollahnak a vezetőjét, Nasrallahot is, és hát tulajdonképpen azt lehet elmondani, hogy Nasrallah után az egész terrorszervezet, tehát a Hamas és a Hezbollah esetében ő a második legmagasabb rangú személy, akit most likvidáltak.
Ez elég ilyen elég erősen adok-kapok műfaj. Mire lehet számítani a Hamas részéről? Milyen válasz jöhet?
Ezt megbeszélik Iránnal szerintem. Izraelek azt mondják, hogy hát ez hozzájárul ahhoz, hogy a túszokat kiengedjék, én nem vagyok biztos. Tehát én inkább azt mondanám, hogy erre azért lehet egy elég kemény válasz. A Hamas jelenleg abban a helyzetben van, hogy az irányítást nagyon megbontották, nehezen tudnak döntést hozni, viszont hát ez egy autonóm szervezet, tehát vannak ott olyan sejtek, akik azért nem nagyon arra figyelnek, hogy most mit mondanak nekik, hanem öntevékenyen fognak tevékenykedni. Tehát nyilván most az izraeli vezetés fölkészül arra, hogy a Gáza irányából támadások lehetnek ott a környéken. Néhány rakéta azért még ott van.
Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértőt, címzetes egyetemi tanárt, az MTA doktorát hallották. 30 napos ultimátumot adott Washington Izraelnek, javítsa a gázai palesztinok humanitárius ellátását, vagy korlátozza számára a fegyverszállításokat. Közben Nagy-Britannia szankciókat fontolgat két izraeli miniszter ellen. Szvetnik Endre összefoglalója.
Izrael-libanoni offenzívája, melyben szerdán egy dél-libanoni polgármester és öt másik ember halt meg, némileg elterelte a figyelmet a gázai helyzetről. Pedig az Al Jazeera szerint az elmúlt napokban 50 ottani palesztin halt meg izraeli csapásokban. Az Egyesült Államok most egyfajta ultimátumot intézett szövetségeséhez, Izraelhez. 30 napja van, hogy fokozza a Gázába bejutó segély mennyiségét, vagy készüljön fel egy korlátozott amerikai fegyverszállítási embargóra. Az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy nem tartották fent a humanitárius segélyezés szintjét. A csúcshoz képest 50%-kal visszaesett, mondta Matthew Miller, amerikai külügyi szóvivő. A múlt héten az ENSZ világélelmezési programja jelezte, hogy a Gáza északi részén fokozódó összecsapások katasztrofális hatással vannak több ezer palesztin család ellátására. Erre a területre október 1-e óta nem jutott be élelmiszer segély, mert lezárták az utakat. Az Egyesült Államok ezek után intézett szokatlanul kemény hangú üzenetet Yoav Gallant izraeli védelmi és Ron Dermer stratégiai ügyek miniszterhez. Izraelnek naponta legkevesebb 350 segélyszállító teherautót kell beengednie Gázába a 4 létező átkelőn keresztül, és javasolják neki egy 5. megnyitását. Emellett legalább a következő 4 hónapban humanitárius szüneteket kell tartani a katonai akcióiban, hogy lehetőség nyíljon a humanitárius tevékenységre. Ezek közé tartoznak az oltási programok és a segély elosztása. Ha nem bizonyítják, hogy elkötelezték magukat eme intézkedések bevezetése és fenntartása mellett, akkor az befolyásolhatja az amerikai politikát, és jogi következményei lehetnek, szólt a washingtoni figyelmeztetés. Az izraeliek viszonylag gyorsan reagáltak. A Times of Israel arról tudósított, hogy úgymond a rakétaszállítással kapcsolatos fenyegetés után 50 segélykamion érkezett Gáza északi részére. De mennyire számít az üzenet időzítése, és van-e köze az amerikai elnökválasztáshoz? Közismert, hogy sok demokrata elfordult a Biden-Harris kormányzattól, amiért ők, bár bírálják, de kitartanak a súlyos palesztin áldozatokkal járó gázai offenzívát folytató Izrael mellett. De az üzenetnek hivatalosan nincs köze hozzá, állítják amerikai kormány illetékesek. Közben azonban Kamala Harris és ellenfele Donald Trump jelenleg holt versenyben áll, tehát minden ingadozó polgár szavazata számít. Az pedig, hogy az Egyesült Államok ne szállítson fegyvert vagy katonai segélyt Izraelnek, nehezen elképzelhető. Közben a brit kormány is szállít fegyvert, de szankciókat fontolgat Bezalel Smotrich és Itamar Ben-Gvir keményvonalas telepes párti izraeli miniszterek ellen, akik a brit miniszterelnök szerint felháborító módon beszéltek Gázáról és Cisjordániáról. Svetnik Endre, Inforádió, London.
A Robert Fico szlovák kormányfő ellen elkövetett májusi merénylet vizsgálatakor feltárt szabálytalanságok miatt 4 tisztviselőt váltott le a szlovák belügyminiszter. A tárcavezető azt is megerősítette, hogy személyesen a miniszterelnök rendelte meg az ellene elkövetett merényletről szóló jelentést a titkosszolgálat igazgatójánál. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Robert Fico miniszterelnökre május 15-én a nyitrabányai kihelyezett kormányülés után lőtt rá a 71 éves elkövető Juraj Cintula, aki súlyosan megsebesítette a kormányfő. A támadó 4 lövést adott le a miniszterelnökre, azóta terrortámadás miatt folyik ellene büntető eljárás. A kormányfő és pártja, a Smer politikusai az 5 hónappal ezelőtt elkövetett merénylet óta azt hangoztatják, hogy a támadó liberális beállítottságú személy, aki kapcsolatban áll az ellenzékkel, és arról beszélnek, hogy nem magányos elkövetőről volt szó, holott a nyomozás ezt nem bizonyította. A szlovák információs szolgálat jelentést állít össze a kormányfő ellen irányuló merényletről. A titkosszolgálat vezetőjét, Pavol Gaspart, maga Robert Fico bízta meg a jelentés elkészítésével, erősítette meg Matúz Sutai Estok belügyminiszter. A kormányfő már korábban kilátásba helyezte, hogy a hivatalos vizsgálat mellett készülni fog egy másik jelentés is, arról azonban eddig nem beszélt, hogy ő maga adta a megbízást. A belügyi tárca vezetője mindemellett elmondta, hogy a merénylet miatt leváltották az alkotmányos tisztségviselők védelmi hivatalának 2 igazgatóját, nyáron pedig menesztették a trencséni kerületi rendőrkapitányság helyettes vezetőjét, valamint a nyitrabányai járási rendőrkapitányt is.
Bol odvolaný okresný riaditeľ policajného zboru v Handlovej.
A belügyi tárcavezető megkapta az alkotmányos tisztségviselők védelmi hivatala igazgatójának jelentését.
Boli tam konstatované skutkové súvislosti, ten hlavný kritický faktor.
Ebben felsorolták a tényeket. A legfőbb tényező, amely a jelentésben áll, az, hogy 2023-ban elhanyagolták az alkotmányos tisztségviselők védelmi hivatala dolgozóinak képzését, emiatt személyi felelősségre vonás történt, jelentette ki Suta Jestok, és hozzátette, a biztonsági átvilágításokat is elhanyagolták 2023-ban és a korábbi években is.
V roku 2023 boli zanedbané školenia.
A miniszter úgy tájékoztatott, nem azokat a rendőröket bocsájtották el, akik jelen voltak a helyszínen, amikor rálőttek a miniszterelnökre, hanem a feletteseiket. A Robert Fico elleni merénylet körülményeit vizsgáló jelentéssel kapcsolatban azt mondta, még dolgozik rajta a szlovák információs szolgálat. Hozzátette, a jelentésben szereplő részleteket nem ismeri, a nyomozati anyag tartalmához nincs hozzáférése, csak az eljárás folyamatáról tájékoztatják. A jelentést legkésőbb az év végéig a parlament elé kell terjeszteni. Matúš Suta Jestok reméli, hogy legalább egy részét a nyilvánosság elé tárják. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Újabb merénylet készülhetett Donald Trump ellen a republikánus elnök jelölt kaliforniai kampánygyűlésének közelében töltött lőfegyverrel vettek őrizetbe egy férfit. Fekete Rajmund a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének tudományos munkatársa szerint ez a gyilkossági kísérlet már nem hat pozitívan a politikus népszerűségére. Kocsonya Zoltán interjúja.
Amit lehet tudni, hogy a férfit végül óvadék ellenében, ha jól emlékszem, $5,000 ellenében szabadon bocsátották, amellett, hogy illegálisan voltak nála töltött fegyverek, mellette nagy számú lőszerek voltak a gépjárművében, illetve hamis útlevelek, sajtóigazolvánnyal is rendelkezett, és úgy konstatálták tulajdonképpen, hogy ez egy újabb merénylet kísérlet az Amerikai Egyesült Államok korábbi elnöke ellen. Ez már a harmadik merénylet kísérlet, hogyha ezt is annak vesszük, amelyet a volt amerikai elnök ellen, jelenlegi republikánus elnök jelölttel szemben elkövettek. Ugye júliusban volt egy merénylet kísérlet, ahol a 20 éves Thomas Matthew Crooks-ot ugye agyonlőtték a hatóságok, megsebesítette az elnököt, egy ember pedig életét vesztette. Ebben a merénylet kísérletben és rá két hónap, két napra szeptemberben egy nyíltan ukrán párti, háborúpárti férfi próbálta lelőni Donald Trumpot, aki a floridai golfklubjában tartózkodott éppen.
Ezek a merénylet kísérletek vagy incidensek vajon erősítik vagy gyengítik Donald Trump kampánypozícióit?
Én úgy gondolom, hogy ez a mostani már nem erősíti neki. Amíg volt az első merénylet kísérlet, ugye azért az egy teljesen más környezetben volt. Hogyha visszaemlékszünk, ugye ez nem sokkal azt követően volt, hogy lezajlott ugye Joe Biden és Donald Trump közötti elnökjelölti vita, ahol tulajdonképpen csúnyán elbukott Joe Biden, utána egy pánik hangulat uralkodott el a demokrata párton belül, és az első merénylet kísérletet követően azzal, hogy az elnök tulajdonképpen ott még a biztonsági jog gyűrűjéből ugye ez felemelt ököllel skandálta a tömegnek, hogy harcoljatok, ez nagyon jó rezonált az amerikai választóknál, hiszen azt mutatta, hogy egy olyan férfi állott, aki tulajdonképpen az elveiért, a hazáért, a szabadságért képes lenne meghalni, ami az amerikaiaknál ezek rendkívül fontos dolgok.
Egyre közelebb az elnökválasztás időpontja. Mik a főbb kampánytémák most? Egyáltalán van-e eltérés a két elnök jelölt kampánytémái között?
Nyilvánvalóan hangsúlyeltolódások vannak. Azt látni kell, hogy a belpolitika dominál mindent, a külpolitika kevésbé. A New York Times-nak egy szeptemberi felmérése szerint kevesebb, mint 0,5% az amerikai választóknak az, akik érdekel, hogy mit zajlik az orosz-ukrán háborúban, és 2% alatt volt azoknak a száma, akik az Izraelben zajló konfliktus gondolták fontos kampánytémának. Ami dominál, az a gazdaság, az infláció, az abortusz kérdése és a migráció. Nyilván ebből a háromból kettő olyan, ami a republikánusoknak kedvező téma, tehát ez nyilvánvalóan a migráció kezelése, amelyben a demokrata párt az elmúlt 4 évben csődöt mondott, és a gazdaság is egy ilyen téma, amely inkább a republikánus pártnak kedvez, de azt hozzá kell tenni mindenképpen, hogy a két jelölt fejfej mellett halad, hiba határon belül vannak, tehát 2-3% a különbség közöttük, és nem is a nagy országos átlagot kell elsősorban nézni, hanem az úgynevezett 7 darab csataállamot, ahol a választás el fog dőlni. Tehát kis túlzással azt mondhatjuk, hogy az amerikai választás, az amerikai választók 0,0008%-án fog múlni.
Fekete Rajmundot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézetének tudományos munkatársát hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.